Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Szakár István Loránd, a századvég alapítvány Közép-Európai Intézetének vezető elemzője. Hát a műsor első részének utolsó perceit a lengyelekkel zártuk. Esetleg kívánsz még valamit hozzátenni, már mint beszéltünk arról, hogy Lengyelország mennyiben más, mint más közép-európai ország, jelesül ugye jóval nagyobb a méret, mint cseh, magyar vagy éppen a szlovák gazdaság tekintetében.
Hát igen, ha azt nézzük, Lengyelország önmagában nagyobb, mint a három másik ország együttvéve, és hát a lengyelek szempontjából az sem egy utolsó dolog, hogy míg a másik három gazdaság az rendkívüli módon külgazdasági szempontból kitett, tehát a gazdasági teljesítményükön, vagy a GDP-n belül az export teljesítménynek a szerepe az nagyon magas. Szlovákia esetében ez megközelíti a 90%-ot, a mi esetünkben is 80% körül van, és hát a cseheknél is meghaladja a 70%-ot. A lengyel gazdaság éppen a nagy belső piacának köszönhetően kevésbé nyitott gazdaság, tehát kevésbé van kitéve a világgazdaság, vagy az európai gazdaság változásainak. A lengyel kitettség az 52-53%, tehát látszik ezekből a számokból is, hogy számít a nagy belső piac, és a nagy belső piacnak a gazdaság szervező képessége, és hát valamit a lengyelek azért mégiscsak jól csinálnak, emlékezzünk vissza a 2008-2009-es gazdasági válságra, ahol, ha jól emlékszem, Európában az egyetlen olyan gazdaság voltak,
ahol nem volt recesszió effektíve.
Ahol nem, hát recesszió volt, ha úgy nézzük, hogy alacsonyabb volt a növekedés, mint az előző időszakban, de nem fordult negatívba, tehát nem fordult mínuszba, és azt hiszem, hogy az OECD országok között is talán néhány volt, Ausztrália, Izrael és Lengyelország, akik jól menedzselték a 2008-2009-es válságot, és hát ez a lengyel gazdaságpolitika dicséri.
És egyéb iránt, ami közös bennünk már, mint a közép-európai országban, hogy erőteljes a német gazdasági befolyás. Hogy látod ezt a ném témakör tekintet arra, hogy itt is óriási a kitettség?
Igen, mind a négy ország esetében a legfontosabb külkereskedelmi partner az Németország, akár az importot, akár az exportot vesszük figyelembe. A legmagasabb a német gazdaságnak való kitettség az éppen a csehek esetében adott, ilyen 30%, tehát a külkereskedelmük 30%-át.
Hát nagyjából nálunk is.
Nálunk 25%, valamivel kell, és a szlovákoknál is hasonló, illetve a lengyeleknél is, a lengyelek esetében is hasonló. Én azt gondolom, hogy ez egy kölcsönös függés. Tehát mi is függünk a német gazdaságtól, de hát ez a kitettség mégiscsak két oldalú, tehát valamennyire Németország is függ ezeknek az országoknak a teljesítményétől. De ez mindenféleképpen egy egészségtelen dolog, pláne a mostani helyzetben, ugye amikor arról szólnak a hírek, hogy Németország öles léptekkel halad az esetleges recesszió irányába, ez a kitettség, ez a német gazdaságtól való ilyen szintű függőség, ez minden bizonnyal a visegrádi országok gazdaságára is hatással lesz. Jó lenne ezt elkerülni, jó lenne, hogyha a szankciós politika terén olyan változások következnének be, amelyeknek köszönhetően ezeket a negatív szenáriókat el tudnánk kerülni.
A műsor első részében említetted, hogy versenyképességi szempontból, meg hát ugye versenyhelyzet szempontjából, és azért óriási a konkurencia az országok között tekintettel, hogy működőtőke vonzás szempontjából mindannyian érdekeltek vagyunk, hogy minél több működőtőke jöjjön
be. A gazdasági szerkezetünk meglehetősen hasonló.
Hogy ezen a téren, hogyha mondjuk esetleg picit ilyen globálisan, vagy európai, kontinentális szinten nézzük a közép-európai térséget, hogy állunk működőtőke vonzás vonatkozásában?
Megnéztem a legfrissebb UNCTAD adatos, ENSZ adatokat ezzel kapcsolatosan, és ezekből az derül ki, hogy az FDI vonzó képessége az, mint ahogy várható volt, meg eddig is tudtuk, ha nem tudtuk, akkor gyanítottuk, Csehországnak a legjobb, a legnagyobb, akár hogyha de itt elsősorban akkor, hogyha egyfőre vetítjük a működő tőke állományt, ami az adott országban van, de mi se állunk rosszul. Csehország esetében ilyen 190 milliárd dollár működő tőke érkezett, tehát ekkora működő tőke állomány van az országban. Magyarország esetében ez az adat 100 milliárd dollár körül van. Természetesen Lengyelországban ez az összeg magasabb, de hát ha azt nézzük, hogy Lengyelország egy majdnem négyszer nagyobb lakosságszámmal rendelkező ország, akkor azt láthatjuk, hogy a működő tőke vonzó képessége az Csehországnak kiemelkedik, Magyarországnak és Szlovákiának jó, Lengyelország pedig részben megint a többiektől eltérő gazdasági struktúrája, gazdasági szerkezetének köszönhetően kevésbé volt ráutalva a külföldi működő tőkére, ennek következtében, ha ott egyénekre egyfőre számítjuk, akkor ez alacsonyabb. Van egy adat egyébként, amiben mi magyarok jók vagyunk, a kifektetett tőke. Tehát tőke export szempontjából mi a csehekkel nagyjából pariban vagyunk, és ez azt mutatja, hogy nekünk a regionális terjeszkedésünk az a V4-es átlagot meghaladja, jelentősen meghaladja. És ami még nagyon érdekes, hogy 2004-et, tehát az uniós csatlakozást követően ezeknek az országoknak az egymás közötti kereskedelmi kapcsolatai azok jelentősen megerősödtek, felerősödtek, tehát részben ez annak köszönhető, hogy ugye a könnyebbé váltak a kereskedelmi kapcsolatoknak a menedzselése, és elmondhatjuk azt, hogy ezek mind a négy ország egymás számára a 10 legfontosabb külkereskedelmi partner között van. Számunkra a Németországot követően a második legfontosabb külkereskedelmi partner az a Szlovákia, tehát az egyik V4-es ország, de ezek a kapcsolatok a lengyel-cseh vagy szlovák-lengyel viszonyban is működnek. Tehát intenzívek a kapcsolatok, az más kérdés, hogy érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni olyan kutatásokra, amelyek azt is kiderítenék, hogy adott esetben az intenzív magyar-lengyel külkereskedelmi kapcsolatokon belül mi az, ami nem a Lengyelországban vagy Magyarországon működő multikhoz kapcsolódik, hanem mi az, ami a nemzeti gazdaság szereplője, tehát mondjuk a hazai nagyvállalatok, vagy a hazai KKV-khoz, vagy a lengyel KKV-khoz kötődik. Azt gondolom, hogy ilyen kutatásokkal még adósak vagyunk, szeretnénk például ilyen kutatásokra nagyobb hangsúlyt fektetni, és hogyha kiderülne az, hogy ezeknek a gazdaságoknak a külkereskedelmi kapcsolatokon belül mekkora a nemzeti gazdasághoz kapcsolódó teljesítmény, hogyha ezeket a számokat látjuk, akkor könnyebb lenne egy közép-európai gazdasági stratégián dolgozni.
Egyébként erre még visszatérünk, már mint pár percet feltétlenül szentelünk a térségnek a jövőjére, de hát itt van egy megkerülhetetlen téma, ez pedig az orosz-ukrán háború hatás, hát a mindannyiunk számára itt van közelségben, mind a V4-es országok számára. Hogy látod, hogy ez hogyan hat a térségre, a régióra?
Hát sajnos én úgy látom, hogy az ukrán-orosz háborúnak a megítélése az legalábbis a háborút követően az egy próbatétel elé állította a V4-es országoknak az együttműködését. Ugye a napokban, talán kedden volt múlt hét kedden volt Pozsonyban egy államfői, V4-es államfői csúcstalálkozó, ami azért nagyon jó, mert másfél éve nem volt ilyen csúcstalálkozó, és hát február 24-ét követően, tehát a háború kitörését követően egy picit a politikai kapcsolatok azok befagytak. Legalábbis a magas szintű kapcsolatok azok befagytak. Ennek ellenére, ugye mivel a V4 együttműködés az alapvetően nem egy túlságosan intézményesült, tehát nem együttműködés nem rendelkezik külön intézményekkel, de a minisztériumok vagy a minisztériumi szintű együttműködés az a háttérben folyt. De nem nagyon voltak látványos, legfelső szintű találkozók, úgyhogy ilyen szempontból ez fontos volt, ez a pozsonyi elnöki találkozó, ahol szintén megállapításra került, hogy a négy ország közül három egyféleképpen ítéli meg a háborút, az ukrán-orosz háborút, aminek a leginkább megjelenési formája, hogy fegyvereket is szállítanak Ukrajnában, míg Magyarország ettől eltérően, tehát Magyarország nem szállít fegyvereket Ukrajnában, és az a célja, hogy az a deklarációja, hogy a szankciós politikáján is változtasson az Unió. Annak ellenére, hogy mind a négy ország, Magyarországot is beleértve, minden uniós szankciót támogatott, és Magyarország is a többiekhez hasonlóan elítéli az orosz agressziót, de ugye mi nem szállítottunk fegyvereket, habár kivettük a részünket az Ukrajnából menekültek ellátásában. Tehát úgy tűnt, hogy ez a kérdés, ez egy megosztottságot szított, de itt elsősorban a lengyel-magyar viszonyban, mert hogyha fölállítunk egy ilyen képzeletbeli skálát, hogy kik Európán vagy az Unión belül a leginkább ukrán pártiak és leghangosabbak ezen a téren, akkor talán azt mondhatjuk, hogy az egyik véglet az Lengyelország, és ilyen szempontból nagyon fontos volt az, hogy a lengyel-magyar kapcsolatok azok rendeződjenek, és úgy tűnik, hogy...
Normalizáltak most az elmúlt
hetekben. Magyarország mindig is a normalizálást, tehát azt hangsúlyozta, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszaálljanak a normalitás szintjére, vagy a normalitás irányába, és hát szeptemberben érkeztek azok a jelzések Lengyelországból, hogy a lengyelek is erre az útra léptek, Morawiecki miniszterelnöknek két vagy három olyan nyilatkozata is volt, ami azt mondta, hogy vissza kell térni a V4 együttműködés szokásához, és itt az idő arra, hogy pragmatikus dolgokkal foglalkozzunk, és vegyük tudomásul azt, hogy vannak olyan kérdések, amit nem ugyanúgy látunk, de én mindig is, hogyha a V4-es együttműködésre gondoltam, én az egyik erősségének a V4-eknek azt gondolom, ami már 91-ben talán Antal József fogalmazott meg, hogy a V4-es együttműködésnek az az ereje, hogy az ebben résztvevő országoknak nem kell minden kérdésben egyetérteniük. Elég, hogyha azokban a kérdésekben értenek együtt, amiért érdemes együtt dolgozniuk. Tehát ilyen szempontból a V4 azt gondolom egy demokratikusabb együttműködés, mint az Európai Unió, ahol azt látjuk, azt tapasztaljuk napjainkban, hogy ha nem mindenki teljesen egyformán gondolkodik, akkor annak következményei lesznek. Tehát a V4-ek ilyen szempontból úgy tűnik, hogy visszatértek az együttműködés korábbi szintjére, és én azt is látom, hogy talán arra is esély van, hogy egy őszintébb V4-es együttműködés jöjjön létre, mint ami korábban volt. Mert lássuk be őszintén, hogy az korábban sem volt titok, hogy az Oroszország megítélése az a lengyeleknél és a magyaroknál különbözik. A lengyelek, és mindennek az oka a történelem, a tapasztalatok és a geopolitika. Lengyelországnak más tapasztalatai voltak, akár Oroszországgal, akár a Szovjetunióra gondolunk, más történelmi tapasztalatai vannak, és más geopolitikai helyzetben van, mint Magyarország. Nekünk se volt mindig felhőtlen a viszonyunk Oroszországgal, de mi megengedhetjük magunknak azt, hogy mi egy pragmatikus viszonyra törekedjünk Oroszországgal, míg a lengyelek számára ez a kérdés elsősorban biztonságpolitikai kérdésként merül föl. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy Moszkva és Varsó között nincs egyetlen hegylánc, vagy komolyabb földrajzi akadály, és ott ez az észak-európai alföld, tehát egy nyitott térség, míg minket mégiscsak a Kárpátok vonulata az földrajzilag elválaszt Oroszországtól, és hát ennek következtében a mi történelmi tapasztalataink is különböznek, de ezt eddig is tudtuk, ezt az ukrán-orosz háború előtt is tudtuk, de valahogy úgy tettünk, hogy erről nem beszélünk. Ez a háború, ez annyira durván berobbant, hogy innentől kezdve ezt a kérdést már nem lehetett megkerülni. Most pedig esély van arra, hogy őszintén kitegyük a lapjainkat, próbáljuk megérteni egymást, és tudomásul véve, hogy nem azonosképpen látjuk a helyzetet, azokra a dolgokra koncentráljunk, és szerintem itt jön vissza a visegrádi vagy a közép-európai gazdasági integrációnak a kérdése. Én úgy látom, hogy most jött el annak az ideje, hogy az eddig jól működő politikai együttműködést gazdasági együttműködésre is át tudjuk transformálni.
Na hát ez a logika mentén jutunk el az utolsó percekig ahhoz projekthez, hogy látod egyébként a közép-európai térségnek a jövőjét, hiszen például majd említetted a múlt heti pozsonyi találkozót, ott azért elhangzott az is, hogy a szlovénak is bejelentkeznének ebbe az együttműködésbe.
Azt látni kell, hogy egy konszenzus a V4-es országok között, hogy nem prioritás ennek az együttműködésnek a további szélesítése. Tehát az, hogy esetleg ezt az együttműködést Szlovéniával, Horvátországgal, vagy esetleg Romániával ki lehetne bővíteni, ez korábban is
napirenden
volt, de ezt nem támogatták az ebben résztvevő országok. Már csak azért sem, mert ha azt nézzük, több más a közép-európai térséget kezelni, integrálni akaró együttműködési forma van. Gondoljunk csak a három tenger kezdeményezésre, vagy a közép-európai kezdeményezésre. Ezek olyan együttműködési formák, vagy a bukaresti kilencekre, ami szélesebb. Szerintem a V4-eknek pont az az értéke, hogy ez egy jól körülhatárolható országcsoportot foglal magába, és azt a kérdést is tudta kezelni a V4 együttműködés, hogy hogyan viszonyuljon ezekhez az országok, amilyen például Szlovénia. Ugye erre találták ki a V4 plusz együttműködési formákat, tehát vannak olyan ügyek, ahol V4 plusz Szlovákia, vagy Szlovénia, vagy V4 plusz Románia, vagy plusz Horvátország bizonyos kérdésekben megpróbálnak bizonyos kérdésekre közösen reagálni, vagy közös stratégiát kidolgozni, nem beszélve arról, hogy a nagyhatalmak, tehát nagy országok irányába, itt most gondolok mondjuk Nagy-Britanniára, Franciaországra, Németországra, vagy akár Japánra, Dél-Koreára, voltak az elmúlt időszakban V4 plusz Dél-Korea, V4 plusz Nagy-Britannia, V4 plusz Japán együttműködések. Tehát én azt gondolom, hogy nincs napirenden az a kérdés, hogy a V4 együttműködést ilyen formában szélesíteni. Szerintem sokkal fontosabb kérdés az, hogy a belső gazdasági integrációt elmélyíteni, és ennek a keretfeltételeit megteremteni.
Egyfajta szabályozások is elképzelhetőek? Hirtelen most abszolút nem teszem be, amivel egyébként tudjuk ezt konkrétizálni?
Én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma, ami a gazdasági integráció előtt áll, ez a térségnek az összekapcsoltságával van összefüggésben. És itt az összekapcsoltság előtt alapvetően a közlekedési infrastruktúrát és az energetikai infrastruktúrának az összekapcsoltságára gondolok. Tehát gondoljunk bele abba, hogy az mégiscsak egy áldatlan állapot, hogy itt van ez a közép-európai térség, vagy V4-es térség, amiről azt gondoljuk, hogy egy fontos dimenzió az itteni országok számára, de Budapestről nem lehet autópályán eljutni Varsóba. Sőt, Prágából nem lehet Varsóban közvetlenül autópályán eljutni, miközben ha valaki Budapesten autóba száll, akkor bármelyik nyugat-európai vagy észak-európai fővárosba, legyen az Lisszabon, vagy Stockholm, vagy London, ugye ez már nem uniós tag, de el lehet jutni. Tehát az észak-déli irányú közlekedési kapcsolatoknak a fejlesztésére sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, és például ez egy olyan együttműködési irány, ami csak a V4-es országok számára fontosak. Tehát mi függetlenül attól, hogy mit hoz a jövő, ezek az országok egymás szomszédai. És a történelem azt bizonyította be, hogy akkor volt ez a régió sikeres, hogyha valamilyen szinten ezek az országok együtt tudtak működni.
És ez a végső mondat, elnézést kérek, hogy beléd folytattam, de pont lejárt a műsorodon. Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzá, megtiszteltél bennünket. Tehát a napvendége Szakár István Lóránd, a századvég alapítvány Közép-Európai Intézetének vezető elemzője volt. A mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.